Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Balogh Zoltán, roma ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Kívánok.
Az európai parlamenti képviselők is épp most februárban foglalkoztak a roma stratégia most lefutó 10 éves szakaszával, és azt mondják, hogy kötelezően teljesítendő célértékek, határidők és mutatók kijelölését kell megkövetelni a bizottságnak a tagállamoktól, hogy lehessen látni a haladást. Ebből az következik, hogy nem tökéletesen fényes még a siker ezen a területen. Mit ért el Magyarország?
Ez a félig tele és félig üres pohárnak az esete, mert hogy nem tökéletesen fényes, viszont egyre jobban fénylik, ami Magyarországon van, az mindenképpen. Tehát pont ennek a jelentésnek, ha a részletes kimutatásait megnézzük, akkor az elmúlt időszakban Magyarországon fejlődött leginkább vagy javult leginkább a roma népességnek a helyzete, akár az iskolázottságot nézem, akár a munkavállalást nézem, akár az egészségi állapotot nézem, tulajdonképpen egy-két mutatótól eltekintve, amiről ugyan nem szívesen beszélek, de muszáj beszélni, minden mutatóban a roma népesség állapota jelentős javulást ért el az elmúlt 8 évben.
Mit kell nézni, hogy a magyarországi roma népesség állapotát érteni tudjuk, és azt a mutatót mihez képest kell nézni? A nem romákhoz képest? Vagy mi ez?
3 tényezőhöz képest érdemes nézni. Az egyik az, hogy mi volt 10 évvel ezelőtt. Tehát az egészet folyamatában nézni. Tehát lehet azt mondani, hogy milyen szomorú, hogy még mindig 12%-os a munkanélküliség a romák között, miközben az országos átlag már 3-4% között van. De hogyha azt mondjuk, hogy ez mondjuk 10 évvel ezelőtt 23% volt, vagy 27, ha jól emlékszem, akkor az már akkor ez egy komoly dolog. A másik, amihez mérnünk kell, valóban, és ez egy nagyon fontos szakmai kérdés volt, módszertani kérdés, amiben Magyarországnak egy olyan innovációja volt, amit átvett az Európai Unió is, mint mérési lehetőséget, hogy lehet-e egyáltalán külön mérni a magyarországi cigányságnak az állapotát és a többségi társadalomnak az állapotát. Külön lehet ezt választani, nem valami fajta faji előítélete, hogyha azt mondjuk, hogy mi szeretnénk látni külön is, hogy mi van a roma népessége, például a születésszám tekintetében, iskolázottság tekintetében, és így tovább, és így tovább. És éppen a magyar innováció 2013-ra készültünk el azzal, hogy mi képesek vagyunk úgy, hogy mindenfajta előírásokat egyébként tiszteletbe tartunk, a adatvédelmet, személyiségi jogok, és így tovább, és így tovább. Mégis nagy biztonsággal meg tudjuk határozni a roma népesség számát, és a roma népességen belül is meg tudjuk határozni a munkanélküliség és egyéb mutatókban azt, hogy ott milyen változások történnek. Tehát a többségi, kisebbségi társadalommal való összehasonlítás a másik szempont, ami mérvadó, a harmadik szempont pedig az, hogy összehasonlítjuk a környező országok roma népességének, Románia, Szlovákia, Bulgária, Csehország, vagy távolabb Spanyolország, ezekben az országokban jelentős a roma népességnek a száma. Nyugat-Balkán, most ők nem uniós tagok, az uniós tagokat mondta, tehát Szerbia is természetesen, Albánia, Montenegro, Észak-Macedónia, ott is jelentős ez a probléma. Tehát amikor összehasonlítjuk azzal, hogy mások mit tettek ezen a területen, és azt kell mondanom, hogy mind a háromban, tehát a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest a többségi kisebbségi társadalom viszonyában és a szomszédországokkal való összehasonlításban is, egy-két mutatót leszámítva mindegyikben Magyarország jelentős lépéseket tett előre.
Mekkora a magyarországi roma népesség ma?
606 ezer.
600? Ez pontos szám?
Ez nem pontos szám, ez egy hozzávetőleges szám, ugyanis ismerjük azt a magyar, azt a magyar besorolást, meg azt a roma önbesorolást, hogy amikor a mély szegénységből sikerül kitörni egy cigány családnak, én magam személyesen rendszeresen tartom ezzel a világgal kapcsolatot, mert úgy hiteles az embernek a kormányzati munkája, hogyha egyébként élő cigányokat is látott már, én rendszeresen járok cigánytelepekre is, Brüsszelről ezt azért nem mondanám el, hogy láttak már élő cigány közösséget, tehát ha valakinek sikerül kiemelkedni és megkapaszkodni az alsó középosztályán, akkor gyakran mondja azt, hogy én már nem vagyok cigány. Ez az egyik, ami bizonytalanná teszi a dolgot, hogy kit is hogy önbevallás, és egyébként a mutatók alapján, a másik pedig, amit a környezete mond az emberről, nem genetikai, nem vérségi, nem etnikai kérdés, amikor valaki azt mondják, hogy elcigányosodott életformát folytat, akkor azt gondolják róla, hogy lecsúszott a mély szegénységbe. De mondhatom azt, hogy világos legyen, tehát 6 és 700 ezer között van, mondjuk így, azoknak a száma, akiket nekünk célcsoportnak kell tekinteni akkor, amikor azt mondjuk, hogy a roma népesség a cigányok körében más típusú plusz erőfeszítésekre van szükség az állam részéről, is, meg az ő részükről is, ahhoz, hogy kitörjenek abból az állapotból, ahol ma még a segélyezési rendszerre, a szociális rendszerre inkább terhet jelentenek, mint hogy netán adófizető állampolgárokká válnának. Tehát ha a célcsoportot nézem, akkor egy 600-650 ezer fős populációról beszélek.
Ez a 650 ezer fős populáció, ez a teljes cigányság létszáma, vagy azon belül azoké, akiket célcsoportnak kell tekinteni, mert valamilyen közreműködést igényelnek?
Pontosan fogalmazott, azoké, akik valamilyen közreműködést igényelnek még, és vannak, akiket pedig az általános magyar szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika, oktatáspolitika érint, de ők nem igényelnek ilyen speciális erőfeszítéseket. Sem az ő részükről nem kell ezt már megtenni, ez nagyon fontos nekem, hogy a kölcsönösséget hangsúlyozzam, sem az állam részéről. Tehát fontos tudni, hogy amikor egy célcsoporttal foglalkozunk külön és plusz erőforrásokat tesz be az állam, a kormányzat, akkor ezért mindig teljes mint vár el, vége van annak az időnek, hogy segélyezéssel vegetációba, vegetálásba hagyjuk ezt a néprédeget, és nem várunk tőlük semmit, nem is tesznek semmit, mi megköltjük erre a pénzt, itt most a kölcsönösség fontos. A magyar állam látja ezt a felelősséget 2011 óta, az európai roma stratégiát azt mi valósítottuk meg, amikor az uniós elnökség Magyarországon volt, és el is várja ezért azt, hogy azok, akik kapnak valamit a magyar adófizetők pénzéből pluszba, hogy ki tudjanak törni a mély szegénységből, a szegénységből, a kilátástalanságból, azok letegyenek valamit maguk is az asztalra.
Az látszik a számokból, hogy a 650 ezeres közreműködést igénylő népességen felül hányan vannak azok, akik megkapaszkodtak valahol a társadalomban?
Én ezt nem is, őszintén szóval nem is tartom olyan fontosnak ezt a számot így, de az, hogy az elmúlt 10 évben hányan törtek ki
ez a
mély szegénységből, igen, azt látjuk, mert a szegénységnek különböző fokozatai vannak, ott a legalján van egy nagyon nehéz helyzet. Mondok önnek egy megközelítőleg pontos számot, ha a legszegényebb, a legnyomorultabb 700 ezer embert nézzük, akkor ezek közül a 450 ezer az, akik a romák, és akkor ezt a 650-hez tudja viszonyítani, tehát itt azért egy jelentős javulás állt be a szegénységi mutatókban a romák tekintetében, jelentősebb, mint a többségi társadalom szegényei tekintetében.
A programok specialitása miatt? A más módszerrel való hozzányúlás miatt?
Részben azért, mert ők mélyebbről indultak.
Látványosabb a
javulás. Tehát látványosabb a javulás, így van. Részben azért is, mert valóban speciális programok is vannak ebben. Ha egyet itt előre hozhatok, mert biztos beszélünk még konkrét programokról, ami az én szívemhez legközelebb áll, és nagyon sokat foglalkoztam vele még államtitkárként, aztán miniszterként, hogy jól sikerüljön. Ez a Nő az Esély program, ez a roma nőket próbálja, akik ugye nagyon hamar elrendezik a szülési kötelezettségeiket a családon belül, és nagyon fiatal nagymamák vannak, akiket 30-40 évesen bizony még, vagy 25 évesen még be lehet hozni a munkavilágába, ahol talán sohasem voltak, legfeljebb 8 osztályuk van, azoknak külön speciális képzési programokat tartottunk, ezek a legsikeresebbek, mert bizony 50-70% között van azoknak az aránya, itt ezres nagyságrendről beszélünk, tehát több mint 1000 roma nőről beszélünk, akik el tudtak helyezkedni, úgyhogy ma már tartósan munkájuk van, és egyébként indirekt módon a felzárkózást szolgálják, ezek dadusok, ezek iskolai segítők, ezek szociális asszisztensek, idősek otthonába, fogyatékos otthonokba, tehát az állami, szociális és egészségügyi és oktatási rendszerben úgy helyezkedtek el, hogy nagy részük a sajátjaikkal foglalkozik, tehát egy iskolában egy pedellus mondjuk, egy szakmai segítő, az azt jelenti, hogy segít abban, hogy a gyerekek időben megérkezzenek, a cigány gyerekek az iskolába, ott legyen náluk a felszerelés, meg legyenek mosakodva, a szülőkkel tartja a kapcsolatot, és föl sem merülhet az, hogy valaki ilyen többségi arroganciával viszonyul a gyerekekhez, hanem ő a saját népcsoportjukkal megtalálja azokat a speciális kommunikációs formákat, amikben valóban segít nekik, és ezt nem tekintik valami fajta külső arroganciának vagy agressziónak. Ez egy konkrét példa arra, hogy hogyan egyszerre speciális ez a romügy, és hogyan szolgálja egyébként a többségi társadalomnak az érdekét is.
Nem lehet belőle elkülönülés, szegregáció, ha csak a sajátjaival tud így foglalkozni?
De ezek a sajátok, ezek olyan iskolákban vannak, ahol egyébként nem csak roma gyerekek vannak, ez az egyik része. A másik része pedig, ha valaki arra készíti föl a cigány gyerekeket, hogy azokat a civilizációs képességeket elsajátítsák, amik szükségesek azok, hogy aztán a többségi társadalomban ne nézzék le őket, ne rekesszék ki őket, hanem egyenrangú félnek érezzék magukat, akkor ő az integráció szolgálja, még akkor is, hogyha egyébként ebben az esetben mondjuk csak cigány gyerekekkel vagy a saját populációjával foglalkozik. De
hol van a helyes egyensúly az integráció és a szegregáció vonalán? Ebben van egy világos elképzelése Magyarországnak?
Nekem nagyon világos elképzelése van, még akkor is, hogyha ezt a bíróság néha vitatja meg, miért titkolnánk ebben az ügyben kötelezettségszegési eljárás is van Magyarországgal szembe, de már utaltam rá az előbb, Brüsszelből ezt olyan emberek támogatják és indítják, hogy életükben nem láttak élő cigány közösséget. A világos vonal az az, hogy az integrációra való felkészítés az nem szegregáció. Tehát ha mondjuk az első 4 osztályban vagy a gyermekeket roma többségi osztályokban arra készítjük fel, hogy majd a felső tagozatban meg már együtt tudjanak tanulni, és odaadunk plusz pedagógiai programokat, meg erőforrást, akkor az nem szegregáció. Hogyha egyébként meg egy településen van 2 iskola, vagy 3, és akkor ebből az egyik a cigány iskola, a másik 2 meg a magyar vagy fehér iskola, az meg szegregáció, és akkor lehet azon gondolkodni, hogy ennek a felszámolását hogy lehet olyan bölcsen megoldani, hogy egyébként akkor a nem roma, a magyar középosztály az ne hagyja ott azt a település, meg azokat az iskolákat. Erre megvannak a különböző módszerek természetesen. És aztán, ha mondhatok egy példát, amivel szerintem mindenki egyetért, mert ebben nagy vita van az emberi jogászok körében, amiről eddig beszéltem. De ugye azt senki nem gondolja, hogyha valaki a saját kultúráját, mint cigány ápolja, azt abban él, azt gyakorolja táncban, zenében, festészetben, bármiben, akkor attól, hogy ő neki roma sajátosságai vannak, és ezt maguk között teszik, attól még ez nem szegregáció, hanem a saját szociokulturális identitását teszi ki a színpadra, vagy éppen azt gyakorolja, vagy azt erősíti.
Csak egy milyen elméleti kérdés, mi lesz, hogyha a kötelezettségszegési eljárásnak a vége az, hogy Magyarországot marasztalják, akkor nekünk le kell jönni arról a modellről, amit eddig csináltunk?
Hát itt önkritikus lennék, mert nagyon még a modell, még inkább csak kísérleteink vannak ebben az ügyben, így még nagyon sokat tennivaló, ezt én soha nem tagadtam, tehát ha nagyon őszinte vagyok, egy pici kis nyomás kívülről sem árt abban az ügyben, csak ennek értelmes nyomásnak kéne lenni. Tehát nem azokat az iskolákat kéne támadni, ahol mondjuk egy egyház vállalja azt, hogy 50-60 szinte kizárólag roma gyerekkel egy roma telepen elkezd foglalkozni, több mint 10 pedagógus, tehát egy pedagógusra 5 gyereknél több nem esik, és akkor olyan szintű plusz programokat tesznek oda, amit öröm nézni, és mindenki lelkesen támogatja, és akkor közlik, hogy ez zárjuk be, mert ez cigány iskola, és akkor keverjük össze valami iskolával, ahol több száz, akár 1000 gyerek van, és az a kis 60 gyerek, aki előtte életében nem hagyta el a cigánytelepet, teljesen elveszett, hogyha nem ebben az irányba menne a dolog, akkor én egy kis külső nyomást nem is tartanék olyan rossznak, mert valóban nagyon sok tennivalónk van, még ezen a területen, az önkormányzatoknak a világába, a települések világába, és hogyha ezt valami értelmesen felgyorsítja, annak én csak örülni tudok.
Hogy fogadta a cigány közösség ezt a munkát, amit elindítottak annak idején, és hogy fogadta a többségi társadalom? Mert a kettő nem feltétlenül ugyanúgy néz erre.
Én azt látom, hogy ebben nagyon komoly előrelépés van Magyarországon. Tehát szerintem az elmúlt 10 évben a józan többség az fölfogta azt, hogy amikor a romák felzárkózásával foglalkozunk, akkor ezzel a nem roma magyaroknak is jót teszünk, vagy legalább olyan jót teszünk. Tehát én, ha szabad egy picit radikálisan fogalmaznom, ők nem veszíthetnek semmit. De a többségi társadalom nagyon sokat. Tehát, hogyha nekünk egy később majd milliós nagyságrendű populáció fog csüngeni a szociális ellátórendszeren, mert nem lesz képes szakmához jutni, nem lesz képes adófizető polgár lenni, akkor ezt a többségi társadalom fizeti meg. Tehát nekünk, nem roma magyaroknak, nem kizárólag altruizmusból, humanizmusból, szeretetből kell ezzel foglalkozni. Szerintem az jó, hogy vannak ilyen emberek. Én, ha szabad szerényen magamat ide sorolom, az egyházak meg a civilek nagy részét ide sorolom, hanem önös érdekből, nekünk nemzetgazdasági érdekből, mert bizony nézzük meg a környező országokat, előbb-utóbb ez egy nagyon nagy teher lesz ezeken az országokon, hiszen a demográfiai helyzet más ebben a világban, talán arról is érdemes beszélni, és tehát egyre többen lesznek, és hogyha elfogadjuk azt a helyzetet, hogy ők eleve szociális segélyre vannak ítélve, akkor ezen az egész ország fog rajta veszíteni. Tehát szerintem ez a szemléletváltozás, ez megtörtént az elmúlt időszakban, ezért sokan támogatják ezt a munkát, de még mindig vannak olyanok, mind a két oldalon, akik úgy gondolják, hogy ez egy nem jó megoldás, nem jó irányban ez a dolog, romák részéről talán kevésnek tartják, és úgy gondolják, hogy nekik több járna, szerintem nem járna több, vagy ha több is járna, akkor úgy jár több, hogy ezért valamit tenni is kell, és mondom, a többségírásom is van valaki, aki azt mondja még, hogy ez egy kidobott pénz, de szerintem az nem figyeli, hogy más irányba megyünk, mint a korábbi szociálliberális kormányzatok, ahol azért hagyj idézzem föl, hogy volt olyan belügyminiszter, aki közölt, hogy a megélhetési bűnözés, hogy ne halljanak ezek a szegények éhe, az kvázi megengedett. Tehát, hogyha így állunk hozzá, meg segélyt adunk, és nem munkát adunk helyette, vagy nem munkára kötelezünk, gondoljon közfoglalkoztatásra, akkor kialakul egy rossz szemlélet, és a 90-es évek után két generáció nőtt úgy föl a romák körében is, hogy munka nem volt, munka lehetőség nem volt, az iskolai végzettség nem volt jó semmire, ezek szerint meg se nagyon szerezték, és abban nőttek föl, hogy nem járnak dolgozni, hanem segélyt kapnak, és a gyerekvállalással valahogy egyensúlyba tartják az életüket. Ennek vége van. Ezt érzékelik a romák is. Nekem az egyik legjobb történetem az, amikor a közfoglalkoztatásért tüntetnek, a polgármesteri hivatal előtt, és nem segélyért tüntetnek, és szerintem ezt látja a többségi társadalom is. Ez a szemléletváltozás kell ahhoz, hogy ezek a programok sikeresek legyenek.
Hogy lehet beindítani egy olyan családot, ahol már a második generáció nem tudott dolgozni? Nincs meg ennek a kultúrája. A gyereken keresztül? Nem biztos, hogy el fogják vinni a gyereket, mert mégiscsak a család fő az úr otthon.
De hogyha azt mondjuk, hogy te egészséges vagy, munkaképes vagy, az önkormányzat neked tud munkát adni, remélhetőleg egyre értelmesebb és valóban értékteremtő munkát adni, és neked is meg kell jelenned 7:30, 7 órakor a polgármesteri hivatal előtt. Mert a gyerekednek meg el kell menni iskolába, ezt is bevezettük, mert egyébként nem kapsz, nem kapod meg a gyermek után járó támogatást, akkor ez egy olyan külső kényszer, ami előbb-utóbb rendszerré tud válni, és erre nagyon sok pozitív példát látunk. Bevezettük azt, hogy aki 50 óránál többet gyerek hiányzik az iskolából igazolatlanul, az nem fogja megkapni a gyermekek után járó támogatást az a szülő, és azért el fogják vinni a gyereket az iskolába. Tehát először van egy külső, azt is mondhatnám, hogy egy kényszer, és aztán pedig látom azt, hogy egyébként ebben a világban is elkezd értékelni a munkának, szívesen mennek, a gyerekek szívesebben mennek iskolába, mint eddig. Ehhez persze alakítanunk kell az oktatási rendszeren is, hogy a módszerek tekintetében legyen esélye ezeknek a gyerekeknek valóban felzárkózni és bekapcsolódni a majd később a munkavilágába, de itt azért nagyon jelentős változások vannak.
Azt mondta, hogy előbb-utóbb összeáll a rendszer, nem állt még össze? És hanem akkor mi hiányzik még belőle?
Hát az apropója a mi beszélgetésünknek az, és én erre, hogy mondjam azt, hogy nagyon örülök ennek, és büszke is vagyok rá egy kicsit, hogy volt egy olyan kormányülés, én nem vagyok már a kormánynak a tagja, de én külön kértem a miniszterelnököt, meg az illetékes minisztert, Kásler Miklós, hogy hagyj foglalkozzak egy kicsit még a roma ügyjel, mert nem akarom azt elengedni, tehát vállaltam, hogy egy évig én még ebben az ügyben valahogy összefogom azt, ami az elmúlt 8 évben történt, és megnézzük azt, hogy mi az, ami itt hiány, és hogyan lehetne még pozitívabban tovább menni. És ezzel kapcsolatban az elmúlt hetekben, 2 héttel ezelőtt volt egy nagy kormányülés, ahol több mint 5 órát foglalkoztunk ezzel a témával. Nekem volt erről egy előterjesztése, bemutattam az eredményeket, bemutattam a hiányosságokat, és megállapítottuk, hogy mi az az új szakasz, ahol van benne újdonság, és van benne az, hogy tovább visszük azokat a programokat, amik sikeresek voltak, és akkor tud összeállni valóban rendszerré ez a támogatási és elvárási rendszer. Hogy mondjam azt, hogy országos szinten összeállt, viszont vannak olyan helyi zárványok, ahol nem állt össze, és ezért van ez a remélem előbb-utóbb elhíresült 300 településes program, ahol mi az eddigi társadalmi csoportokat megcélzó fejlesztés mellé odarakjuk a területi fókuszú fejlesztéseket.
Milyen feladat szabotta a kormány feladatot, amit határidőre el kell kezdeni, végre kell hajtani, és ellenőrizni kell.
Hogyne, rengeteg feladatot szabott, nagyon rövid határidővel, úgyhogy ebből a szempontból a egyéb európai országok inkább kövessenek bennünket, mert mi tettünk le egy olyan anyagot az asztalra, még 2011-ben, ahol pontosan személyi felelősség, minisztériumi felelősség, állami felelősség, határidők és források lettek összerendezve, és mutattuk be, és ezeknek bizony 80%-át teljesítettük is. Tehát itt is valóban számos olyan feladat van, különböző minisztériumoknak, amit nekik határidőn belül el kell végezni, és akkor beindulhat ez az új fázis, ami hangsúlyozva egy fontos váltás, hogy nem egyszerűen országosan mindenkire vonatkozóan megcélzunk generációkat, életkorokat, kisgyermekkori fejlesztés, iskolai fejlesztés, munkaerőpiac, és így tovább, hanem kiválasztottunk olyan település halmazokat, ahol azt mondjuk, hogy nem hatottak eléggé az eddigi programjaink, és oda kell még valami plusz erőforrás, és akkor ott is majd ezek hatékonyak, eredményesek tudnak lenni.
De ezek kísérleti programok, vagy ezek már a korábbi kísérleti programok alapján kiforrott programok lesznek, amiket erre a 300 településre visznek?
Ezek abból a szempontból kiforrott programot, hogy látjuk, hogy mit tud, hogy ennek, ezeknek már megvan a korábbi modern kísérlete. Két tiszai, több ezres, tiszamenti, több ezres létszámú faluban a Máltai Szeretett Szolgálat, a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma most már 3 éve visz egy olyan programot. Csak egy példát mondok önnek, ahol eddig nem volt igazán jó a háziorvosi ellátás, nem volt igazán jó a védnőjői ellátás, nem működött igazán jól az önkormányzat, ott a helybe kitelepült, helyben jelenlét program, szociális munkások segítségével, például az elmúlt 3 évben elkezdtük a megfelelő vitaminokat adni a adott esetben nagyon korán teherbe eső várandós anyukáknak, és a súlyvesztéssel vagy alacsony súlya született gyerekeknek a száma az gyakorlatilag megszűnt. Tehát ez például egy nagyon egyszerű történet, csak egyszerűen senki nem volt eddig ott, aki azt mondta, hogy ezt a gyógyszert kell bevened, ezt a vitamint kell használnod, ahhoz, hogy a gyereked majd ne súlycsökkenve szülessen, hanem egészségesen. 3 évig nyomtuk ezt a dolgot, és ebből kijött egy pozitív eredmény. Nem mindenütt ilyen gyors, de azt látom, hogyha ezekre a településekre, ahol nincs önerő, nem pénzben nincs önerő elsősorban, hanem emberben nincs önerő, oda visszük azt a plusz emberi erőforrást, aki összefogja ezeket a dolgokat, megnézi, hogy mire van igazából szükség, bevonja a közösségeket, akkor egyszer csak elkezd élni, működni, közfoglalkoztatástól elkezdve az egészségügyi ellátáson keresztül óriási javulásokat lehet elérni aránylag rövid idő alatt.
Végig ott fognak maradni mondjuk a máltások ezen a településen, vagy megvárják, amíg kialakul valamilyen olyan helyi vezető réteg, ami már magától is tudja, hogy a gyereknek milyen vitamin kell, amikor...
Ettől mi messze vagyunk, de mi azt szeretnénk természetesen, hogy az állam itt egy tartós jelenléttel, és erre vonatkoznak azok a határozatok, amiket a kormány meghozott, azok a döntések, úgy legyen ott plusz erőforrásra, hogy mindaddig, amíg erre szükség van, addig hozzátegye azt a pluszt, ami ebből a településből hiányzik. Ha szabad mondok egy konkrét példát, azt mondjuk, hogy az itt helyben lakó pedagógusoknak, háziorvosoknak, védőnőknek a bérét meg kell duplázni. Én ezt javasoltam, és lehet, hogy nem duplázni fogjuk, hanem 50%-kal megemelni. Itt automatikusan járjon szolgálati lakás. Itt ne az önkormányzat, a polgármester, aki talán nincs is abban a helyzetben, hogy ezt megcsinálja, ne a képviselőtestület döntse, hogy kell ide óvoda, kell ide bölcsőde, kell ide biztos kezdett gyerekház 0-3 éves korig, hanem az ott lévő szociális központ, akik egy külső erőforrásból jöttek, azt mondja, hogy ide automatikusan jár. És ezekben a településekben mindenütt legyen automatikusan olyan biztos kezdett gyerekház, hogyha ezt nem ismerik a hallgatók, erről talán egy mondatot érdemes mondani, ahol már a várandós kismamát bevonják ebbe a biztos kezdett gyerekházba, és elkezdik tanítani arra, hogy ha megszületik a gyereke, akkor hogy kell pelenkázni, mit jelent a higiénia, neki magára hogy kell vigyázni az, hogy a gyerek egészséges legyen, milyen oltásokat kell majd megadni, hogy lesz a szülés, és így tovább. És akkor ott 0-3 éves korig folyamatosan bejár, megtanul főzni, gyerekételt készíteni, elmondják neki, hogy miért fontos a szoptatás, és így tovább. Egy olyan személyre szabott gondoskodást kap, ami után, ha a gyerek 3 éves kortól kötelezően óvodába kell, hogy megyen, akkor már nem visz magával annyi hátrányt, mint amit eddig vitt. És akkor mi így célzunk itt, hogy életkortól kezdve. Most ezek a programok eddig is megvoltak, csak pont a legnyomorultabb, elesettebb településeken nem vették igénybe, mert még olyan ember se volt, aki azt mondta volna, hogy hú, de jó lenne ide egy biztos kezdett gyerekház. Már az egyház se nagyon volt ott jelen, akik egyébként sokat segítenek ebbe az ügybe. Nem volt egy olyan civil szervezet, az önkormányzat abszolút nem volt ebbe a helyzetbe. Most majd ezeknek automatikusan megadjuk. Megadjuk automatikusan az óvodát. Meg fogjuk emelni ott a speciális helyzetekben, ezen a 300 településen az óvónőknek a fizetését. Még az is lehet, ezt is kitűzte a kormány, hogy ezeken a helyeken azok a képesítések majd, amik országosan szükségesek mondjuk egy óvodai dajkának, vagy dadusnak, azok majd nem lesznek, hanem azt mondjuk, hogyha van egy 8 osztályt végzett cigányasszony, aki jól bánik a gyerekekkel, akkor azt fölvesszük, nem kell hozzá érettségi, és akkor egy 2 éves tanfolyamra közbe beiratkozik, és aztán megkapja azokat az alapvető minimális pluszokat, amik kellenek ahhoz, hogy a gyerekekkel meg az anyukákkal jól foglalkozzon, és akkor ott most nincs dadus, mert nincs képzettség, és aztán majd lesz, és akkor majd el fogja végezni. Tehát ezek mind olyan plusz erőforrások, amiért elvárjuk azt, hogy aztán ezt részben igénybe vegyék, részben ezért dolgozzanak, és közben pedig a helyi közösség az valóban, ha ezt jól csináljuk, akkor nem az fog jönni, hogy hát úgyis csinálják helyettem, akkor én minek csináljam, hanem meg fog erősödni, tehát a helyi erőforrásoknak a fölkészítése arra, hogy aztán mostantól majd ők is aktívan részt vegyenek ebbe, vagy aztán saját kezükbe vegyék, az természetesen cél.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Balogh Zoltán Róma, ugye kért felelős miniszterelnöki biztos az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják.